Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak a világ és Európa bajnok Kenus Takács Kincsővel, az olimpiai ezüstérmes nyílt vízúszó Rasovszky Kristóffal, a Tokióban csapatban bronzérmes kardozó Decsi Tamással, emellett nyilatkozik Pekingből a februári téli olimpia szervezőbizottságának magyar tagja Vajda László, Braun Ákos, aki jövőre a Magyar Női Judó Válogatott Szövetségi Kapitánya lesz, és Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke is. Tartsanak velünk! Komoly változással kezdte az olimpiai ciklust Ballavirág és Takács Kincső. A tokiói olimpiai 5. helyezett kenupáros tagjai búcsút vettek eddigi edzőjüktől Szabados Krisztiántól. Takács Kincsővel Kalapos Mihály készített interjút.
Az olimpiai 5. helynek, párosban szerzett 5. helynek egyenes következménye volt az, hogy edzőt váltott?
Hát benne volt a döntésünkbe, de igazából a Virággal mind a ketten úgy éreztük, hogy váltásra van szükségünk. Virág ugye környezetváltásra is gondolt, meg tényleg egy kicsit ki akartunk szakadni abból a közegből, amiből már lassan 10 éve benne voltunk, úgyhogy benne volt az is, de nem az volt az elsődleges dolog.
Szabados Krisztiánnal dolgoztak eddig, kivel vagy kikkel dolgoznak a jövőben?
Én itt maradok Győrben, itt fogok készülni Németh Gergő irányítása alatt. Őneki van egy fiú csapata, Cserdülőtől 23-as versenyzőkig, úgyhogy én igazából azt szerettem volna, hogy visszatérni ahhoz a régi edzés formához, amikor még csapatban készültem föl. Virágnak egy kis környezetváltozásra volt szüksége, azt érezte, ő most Budapesten készül, Varga Dávid irányítása alatt, illetve Tájföldre is ki fog majd utazni velük.
Mi lett volna egyébként az az eredmény, amivel elégedett lett volna? Mi lett volna az az olimpiai eredmény?
Hogyha az eredményt nézzük, akkor a dobogó, de igazából most sem mondanám, hogy elégedetlen vagyok, mert elégedetlen akkor lettem volna, hogyha nem tudunk magunkból mindent kihozni, és ez sikerült, szóval hiányérzet az nincs bennem. Ott a futam után azért csalódásként fogtam föl, de azért most már átértékelődött bennünk ez az 5. hely, azért sokra tartjuk már ezt az eredményt is.
Vagy talán a páros Európa-bajnoki bronzérme után gondolta azt, hogy az olimpián is lehet összejöhet egy érem?
Mi még az olimpián is úgy gondoltuk, hogy akár az aranyérem is összejöhet. Szóval nyilván úgy álltunk hozzá, hogy ha mindent beleadunk, akkor bármi előfordulhat. Egyébként sok taktikát nem beszéltünk meg a Virággal azon kívül, hogy beleadunk apait, anyait, és tényleg az első húzástól az utolsóig szívünket, lelkünket beletesszük. Úgyhogy ilyen a sport, most ez ennyire lett elég, úgyhogy tényleg nem maradt bennünk semmi. Én azt gondolom, hogy nekem most arra van szükségem, hogy egy kicsit visszamenni az alapokhoz, amikor több lesz a munka, és kevesebb így a finom hangolás, arra majd ráérünk, én azt gondolom 23 vagy 24-ben. Én most ezt az utat látom magam előtt.
A héten már el is kezdte a munkát, hogy esett?
Hát én nagyon jól el voltam most a pihenő időszakomban, minden napját ki tudtam használni. Vártam egyébként most így, hogy sok újdonság lesz a felkészülésemben, csak azért még az izmaim nem álltak készen rá, úgyhogy hiába volt még egyéni edzés ezen a héten, azért fájtikálnám az ágyból, mert minden porcikámban izomlázam volt, de eddig egyébként jól érzem magam, jó a közeg.
De megvolt a kenu éjsége, vagy a vízésége?
Abból a szempontból megvolt, hogy már most szeretnék így jobban odafigyelni technikai elemekre, és arra már nagyon kíváncsi voltam, ha ezt beleépítem a mozgásomba, akkor hogy fut alattam a hajó. Szóval már a pihenő időszak alatt is elkezdtem gondolkozni, hogy ugye mi lehetne még javítani vagy változtatni. Úgyhogy ebből a szempontból már megvolt a kíváncsiságom arra, hogy fog menni, és ezt próbálgattam is most evezés közben. Igazából el voltam a pihenő időszak alatt, meg azért mozogtam, aktívan töltöttem, de már hiányzott maga az edzés, meg az egész környezet.
Bár még ugye az elmúlt napokban egészen jó volt az idő, de lassan majd ugye zordabb lesz. Jönnek majd edzőtáborozások is a következő hetekben, hónapokban?
Igen, mi jövő héttől már befejezzük a vízi alapozást, és akkor elkezdjük a téli felkészülést. Hát én a hideg annyira nem vagyok kibékülve, nekem az a legnagyobb időszak a felkészülésben, de futótáborba, Bakonybélbe mindenképpen fogunk menni, és akkor a tavaszi edzőtáborokat azt meg majd közösen megbeszéljük. Mi igazából az egész sportpályafutásunk alatt egyetlen egyszer voltunk melegvízi edzőtáborban, akkor is csak 2 hétre, Portugáliába. Tavaly mi nem is mentünk, mert elég enyhe volt így a február, úgyhogy akkor mi már vízre tudtunk szállni. én igazából annyira nem érzem szükségét, én Győrben is nagyon jól fel tudok készülni, úgyhogy szerintem idén mi nem megyünk mellett vízi edzőtáborba. Van Tammedence, de igazából a tavalyi telet is végig tudtuk úgy edzeni, hogy minden héten volt egy vízi evezés is, mert tényleg, hogyha vált plusz az idő, akkor annyira nem vészes kenúzni. Úgyhogy nekem nem hiányzik, nekem tökéletes az itthoni körülmény arra, hogy felkészüljek egy versenyre, ami tavasztal lesz.
Takács Kincső, világ és Európa bajnok, olimpiai 5. helyezett kenust hallották. Ötkarika. Gyermekkori álma teljesült a Tokióban csapatban nyert ötkarikás bronzéremmel Decsi Tamásnak. A 39 éves kardvívó hozzátette, hogy ha a japán fővárosban aranyérmesek lettek volna, akkor valószínűleg már nem akarna indulni a párizsi olimpián. Kalapos Mihály kérdezte Decsi Tamást.
Kisgyerekkorom óta egy nagy álom volt az, hogy egy olimpiai éremek a boldog tulajdonosa lehessek, és a Tokiói olimpián ez megadatott nekem a karcsapattal, hogy érmet szerezhessünk, és úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért az életnek.
Kicsit azért van önben hiányérzet?
Nem vagyunk elégedetlenek, hiszen az éremnek nagyon örülünk, de azért természetesen maradt hiányérzet, és ez is közrejátszott abba végül is, hogy elhatároztam, hogy nekivágunk a párizsi játékoknak ezzel a csapattal, hiszen mindannyian azt érezzük, hogy maradt ebbe a csapatba még annyi, hogy ezt az érmet fényesíthetjük. Nagyon hosszú pályafutás vége fele járok, ugye. Én 93-ban kezdtem versenyezni, tehát idestől 28 éve. 2000 óta vagyok a felnőtt válogatottnak a tagja. Itt igazából ez az olimpiai ciklus, ugye, egy 5 éves ciklusra húzódott az olimpia eltolódása miatt. Viszont egy nagyon-nagyon sikeres 5 éven vagyunk túl a válogatottal. Azt gondolom, hogy a karcsapat megújult, és nagyon jó összeállt, és tényleg azt gondolom, hogy a világ egyik legjobb csapatává váltunk.
Mégis, hogyha marad együtt ez a csapat, akkor Párizsban ön már bőven 40 fölött lesz.
Ez így van, ezeket végig gondoltam én is. Azt azért el kell mondanom, hogy abban, hogy felmerüljön egyáltalán az, hogy folytassam, ugye nyilván először fel kellett mérnem azt magamban, hogy erre fizikálisan és mentálisan alkalmasnak tartom-e magamat arra, hogy azon a színvonalon tudjak teljesíteni, amit elvárok magamtól, illetve amit elvárnak tőlem. Valamint az, hogy a környezetemben, a családom részéről élvezhetem-e a támogatásukat a folytatás tekintetében, illetve nem utolsó sorban a csapattársaim véleményére is kíváncsi voltam, hogy ők ezt hogyan látják. Azért azt érdekességként elmondanám, hogy amikor a döntésemet meghoztam, akkor körbe tekintettem azért a világ sportjába, és azt a tendenciát figyeltem meg itt az elmúlt években, hogy igenis nagyon magas szinten különböző sportágokban, akár 40 éves korban, vagy 40 éves kor fölött is tudnak nagyon magas szinten teljesíteni. Gondoljunk itt ugye a labdarúgásba Ibrahimovicra, vagy például a teniszbe Federerre, de az olimpián testközelből figyeltük Aldo Montanót, aki 42 évesen állt be az olasz csapatba, és mondhatom azt, hogy fantasztikusan vívott.
Mégis ebben a korban mentálisan vagy fizikálisan nehezebb ezt a sportágat űzni?
Én úgy gondolom, hogy én egy nagyon szerencsés alkat vagyok abban a tekintetben, hogy a sérülések elkerültek engem a pályafutásom során, így azt mondhatom, hogy fizikálisan abszolút úgy érzem, mint hogy a 20-es éveimben lennék, tehát ez is az egyik motiváló erő abban, hogy érzem én magamban azt az erőt, hogy egy újabb ciklust, olimpiai ciklust végig tudjak csinálni, és tudjam segíteni a csapatunkat a teljesítményemmel.
Az ön pályafutásában volt világbajnoki aranyérem, hogyha 2007-es Szentpétervári első helyre gondolunk. Volt Európa-bajnoki cím is csapatban, ugye 2018 Újvidék. Egy nagyon fényes érem viszont az olimpiai hiányzik. Tehát ugyan most egy nagy lépést tett azzal, hogy megszerezte az első olimpiai érmét, de olimpiai arany ugye továbbra sincs.
Ez így van, ez is a motivációk között maradt. Valószínűleg, hogyha az olimpiai aranyérmet elhoztuk volna Tokióból, akkor ezzel gyakorlatilag a pályafutásom megkoronázásával valószínűleg vissza is vonulhattam volna, és hátra is dőlhettem volna. De így még maradt motiváció arra, hogy igenis ezt az érmet még próbáljam fényesíteni.
Szokott egyébként az olimpiával még álmodni? És hogyha igen, akkor melyik mérkőzéssel, az elődöntővel, vagy inkább a bronzcsatával?
Jó a kérdés, igazából napi szinten nem térnek vissza álmokba az olimpia pillanatai. Ettől függetlenül mindig egy nagyon kellemes érzéssel gondolok vissza rá. Attól függetlenül, hogy az elődöntő, az meg lehetett volna, én úgy érzem, és a csapat is úgy gondolja. Ettől függetlenül nagyon szűk és nagyon éles mérkőzésen maradtunk alul, és így nem jöhetett létre a Korea elleni álomdöntő, de a bronzmeccs megnyerésével azt gondolom, hogy nem maradt hiányérzet.
Ezek szerint jó alvó egyébként.
Igen, abszolút.
Hogyan teltek az elmúlt hetek, illetve lehet-e már látni azt az utat, ami majd a párizsi olimpiáig vezet?
Hát az elmúlt hetek, illetve hónapok azok pihenővel teltek. Lecsi András, ugye a válogatott vezetőedzője, mindenkinek azt javasolta, hogy most egy hosszabb pihenőt tartson, ami elsősorban azért fontos, hiszen a vívás azért mentális sportág is részben. És ugye itt a következő ciklus az ugye egy szűkebb 3 év, ami azt jelenti, hogy egy szezon van, és utána kezdődik újra az olimpiai kvalifikáció, tehát egy hosszabb pihenő, én úgy gondolom, hogy mindenkinek segít abba, hogy újra erőre kapjon és motivált legyen. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy teljesen mit tevéssel telnek a napok, hiszen a fizikai erőllétet azért azt igyekszünk megőrizni mindannyian, ki milyen módon különböző edzésekkel, kiegészítő sportágokkal. Én is így vagyok ebben, igyekszem minél többet sportolni, ami most jelenleg nem vívás, de minden egyéb más sport.
Látja már egyébként azt a versenyt, amikor ismét a pástra lép?
Ez még nincsen meg konkrétan, ugye ennek részben oka az, hogy a vírushelyzet továbbra is ezért bizonytalanná teszi a nemzetközi versenynaptárt, de vélhetőleg, hogyha a világkupa versenyek el tudnak indulni, akkor vélhetőleg a 2022-es év elejétől én is bekapcsolódok újra a nemzetközi vérkeringésbe.
Decsi Tamás, olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnok kardozót hallották. Élete legjobb 10 kilométeres időeredményét ért el medencében az elmúlt hétvégi szegedi hosszú távúszó országos bajnokságon Rasovszky Kristóf. Az olimpiai ezüstérmes nyíltvízi úszó az Inforádiónak hangsúlyozta, hogy a szezon legfontosabb eseménye a májusi fukuokai világbajnokság. Kalapos Mihály kérdezte Rasovszky Kristófot.
Még mindig tart az olimpiai lendülete?
Tart még, én úgy gondolom, hogy azért tart még. Ez főleg most szerintem a legjobban a hétvégén a hosszú távúszó medencés bajnokságon látszott, mivel életem legjobb 10 kilométerét úsztam medencében. Tudva, hogy az olimpia óta azért volt egy kis pihenő is, meg azért nem voltam ott minden edzésen, és nem is úszunk azzal a gőzzel, mint korábban, azért ez így azt mutatja, hogy azért még ennek ellenére mindig lendületben vagyok.
Úgy pontos, hogy 3/4 gázon edzenek?
Nagyjából igen, tehát azért most ha azt veszük az elmúlt időszakban, a heti 10 edzésből azért általában olyan 8 darabon voltam ott rendszeresen, és azért a 9-10 kilométerből is csak inkább olyan 7-8 kilométer van, úgyhogy azért nem edzünk teljes gázzal, és mégis ennek ellenére. Tehát ugye mindent összevetve nagyjából tényleg olyan 3/4 gázon edzünk.
Milyen egyébként bent versenyezni, amikor nem 4 darab 2,5 kilométeres kör van, hanem van 200 hossz?
Örülni szerencsére nem örülünk bele, de sokkal lassabban telik az idő, sokkal hosszabbnak tűnik egy medencés 10 kilométer, így, hogy tényleg faltól falig megy az ember, mint amikor akár kint, akár egy 2500-as körön, vagy legyen csak egy 1600-as pálya, mint ami az olimpián is volt, ott úszik az ember 7 kört, tudja, hogy 7-szer megy körbe, az valahogy hamarabb elmegy, mint az, hogy mondjuk úszik 100 darab oda-visszát, így azért ez sokkal lassabban telik valahogy bent mégis.
Ráadásul a nyílt vízi versenyeknél több a taktikázási lehetőség is, nem?
Egyértelműen azért ott nagyon sok minden van. Egyrészt ugye körülmények mindig mások lehetnek, a versenyek mindig mások, tehát soha nem lehet két egyforma versenyt úszni, az ellenfelek is, hol az egyik van ott, hol a másik van ott, hol ezt csinálja, hol azt csinálja, tényleg azért ott nagyon komoly taktikázás is megy, akár alakulhatnak ki kontaktok is még a medencében, ez a rész megszűnik, tehát hiába vagyunk akár ketten egy pályán, mindenkinek megvan a kis saját sávé, és ott kell maradni, ott kell úszni, úgyhogy ez így egészen más világ, jobban hasonlít azért a medencés úszáshoz, de nyilván benne van az, hogy azért ez egy jóval hosszabb táv.
És ilyenkor mindig kap egy visszaigazolást, hogy milyen jó, hogy nem medencés úszó lettem.
Hát azért ezt így nem mondanám, de tényleg sokkal másabb, mint amikor kint úszunk.
Az is egyébként csak nehezítette a helyzetét, hogy óriási fölénnyel vezetett, aztán nyert is, majdnem 50 másodperccel, ugye?
Kicsit azért nehezítette a dolgomat, mert nagyjából a táv második felében már azért így nem voltam annyira koncentrált, és úgy meg aztán tényleg még nehezebb megcsinálni ezt a 10 kilométert. Tehát amikor eljött az ember a feléig, és onnan még a fele vissza van, és tudja, hogy van egy megnyugtató előnye. Valószínűleg, hogyha nem most így az olimpia után vagyunk, nem engedtem volna így ki fejben, de így megtörtént, és így meg aztán tényleg még sokkal hosszabb volt ez a második 5 kilométer, mint amennyire lehetett volna. Idő szempontjából is talán segített volna még akár az, hogyha nagyobb verseny van, de biztos, hogy sokkal jobban esett volna fejben, hogyha egy kicsit jobban kell koncentrálnom még a második felében.
Abban ugye semmi meglepő nincs, hogy az 5 kilométert is begyűjtötte, behúzta, ha úgy tetszik. Viszont volt egy érdekes verseny ezen a szegedi OB-n, nevezetesen 1500 méteren összecsaptak a 200 pillangón olimpiai bajnok Milák Kristóffal, igaz, nem klasszikus értelemben.
Azt hozzá kell tennünk, hogy mindketten ugye versenyen kívül versenyeztünk, hiszen ez a szám, ez a mi korosztályunknak már nem volt benne a palettába, de hát nyilván a Kristófnak ez nagyon kaporra jött, hogy van egy 1500-es versenyen kívül lett ugye úszni, hiszen beleillik most ebbe a felkészülésükbe, ahol egy kicsit állóképességi munkát végeznek. Én nekem pedig ugye egy lyukas napom lett volna gyakorlatilag a 10 és az 5 kilométer között, így gondoltam, hogy jó lenne valamit úszni, és hát ebből következett az, hogy most így összemérhettük az erőnket. Nekem azért többször úsztam le ezt az 1500-et, mint a Kristóf jóval, és papíron nekem is kellett jobban menni, úgyhogy bíztam benne, hogy azért sikerül úgymond megverni. Lehet, hogy hallgattam volna egy darabig, hogyha ő nyer végül.
Azért egy olimpiai bajnokot bármikor, bármilyen körülmények között gondolom jó érzés megverni.
Mindenképp egy jó érzés. Minél lejjebb mentünk volna a távba, annál nehezebb lett volna, tehát mondjuk egy 400 gyorsan már valószínűleg nem én nyertem volna. Ez, hogy már egy 1500 métert úsztunk, ez már azért nekem kedvezett. Úgyhogy nyilván a helyén kell kezelni a dolgot, de azért örülök neki, hogy sikerült megverni.
Tokió után mennyi ideje volt a pihenésre, mert az ember csak kapkodja a fejét, hogy hol egy Európa kupán indul el, hol egy világkupán.
Nálunk azért az időjárás behatárolja, hogy mikor vannak versenyek, meg mikor lehet versenyt rendezni, és emiatt ugye az olimpia után nagyon hosszú, akár egy másfél hónapos pihenőre nagyon nem volt lehetőségem, vagy hát lehetőségem lett volna, ha úgy döntök, de akkor azzal egyértelműen gyakorlatilag a világkupa szezont engedtem volna el, az összetettet, illetve aztán az Európa Kupa szezonnal is úgy voltam, hogy én szeretnék minél több versenyt megcsinálni belőle. Az olimpia után közvetlenül még augusztus végéig versenyeink voltak, ugye ott volt augusztus végén a következő világkupállomás, aztán ezután tudtam igazából egy kisebb pihenőt, egy 2 hetet kivenni úgymond szabadságként, aztán pedig kénytelen voltam visszaállni, ha már úgy döntöttem, hogy az Európa kupákon el szeretnék indulni az edzésbe, hiszen szeptember végétől aztán 3 hétvégén keresztül 3 Európa kupát is rendeztek, és amellett, hogy nyilván versenyezni szerettem volna, úgy szerettem volna versenyezni, hogy azért valami méltót nyújtok ahhoz, amit az olimpián is sikerült.
Ez a szezon meglehetősen hosszú lesz, nagyon sok versennyel, mégis hová kerülnek a fókuszok?
Most mindenképp a fókusz azért a decemberi 2 világkupán van még, ami ugye ebben az évben hátra van, mint nyílt vízi verseny, úgyhogy a fókusz mindenképp azon van, oda próbálunk meg a lehető legjobb állapotba kerülni, és ennek volt ugye egy állomása a hétvégi hosszú távúszó magyar bajnokság, illetve ennek lesz egy állomása még addig a 2 hét múlva kezdődő rövidpályás magyar bajnokság, amiből aztán pedig készülünk tovább ugye a 2 világkupára decemberben, ami az egyik Izraelben, a másik Abu Dhabiban lesz megrendezve.
Utána pedig elindul, ha úgy tetszik, az alapozás már a világbajnokságra?
Hát utána valószínűleg lesz megint egy rövidebb pihenő, így a karácsony és az új év jövetelével, talán egy-két hét belefér, de egy másfél biztosan, és utána aztán tényleg a december vége, január elsőjével gyakorlatilag beleugrunk szépen a kőkemény edzésekbe, és készülünk a májusi világbajnokságra, hiszen az nagyon hamar itt lesz. Ahogy idén a májusi Európa-bajnokság nagyon hamar a nyakunkon volt, jövőre ez a világbajnokság fog nagyon hamar elérkezni.
Igen, hát ehhez képest ugye az Európa-bajnokság elég későn van, de melyik lesz a fontosabb, a világbajnokság?
Mindenképp a fókusz a világbajnokságon lesz, emellett azért utána egy jó 3 hónap van még az Európa bajnokságig, úgyhogy ott újra lehet egy kicsit visszaállni a munkába majd, talán egy rövidebb pihenő után, egy-másfél hét után ott is majd. Ez majd kiderül nyilván attól is függ, hogy sikerül a világbajnokság, mert hogyha minden az ember tervei szerint alakul, akkor talán egy kis pihenőt meg tud engedni magának a következő 3 hónapra az Európa bajnokságig. Még nyilván, hogyha nem sikerül olyan jól a világbajnokság, akkor lehet, hogy gőzerővel mennénk tovább, hogy az évet úgymond egy jó Európa-bajnoksággal mentsük.
Az olimpiai ezüstéremben mennyire tudott lubickolni, fürdeni, tehát eljutott bizonyos rendezvényekre, amelyekre el szeretett volna?
Egyértelműen. Nyilván nagyon sok helyre hívtak, és ahova tudtam, oda el is próbáltam menni. Azért az olimpia óta lévő időszak azért azzal is telt, amellett, hogy mentek továbbra is az edzések, hogy azokon a rendezvényeken, azokon a megjelenési lehetőségeken, ahol volt lehetőségem, ott igyekeztem meg is mutatni magamat.
Mekkorát változott az élete?
Nem gondolom úgy, hogy nagyon nagyot változott volna. Talán a 2018-as Európa-bajnokság óta szépen fokozatosan mentünk előre ebben a tekintetben, de különösebben nem gondolom, hogy megváltozott volna az életem, talán egy kicsit többen kíváncsiak rám, mint eddig.
Az utcán például többen felismerik, vagy a boltban?
Hát ezt nehéz megmondani, nem sokan szoktak leszólítani, de nyilván azért azt látja az ember, hogyha valaki kicsit jobban nézi, vagy nagyon sokszor szoktam belefutni abba, hogy ha valaki nem is szólít meg, de gratulál azért az elért eredményhez.
Szokott még az olimpiai döntővel álmodni?
Nem szoktam álmodni vele. Van, hogy napközben azért eszembe jut, és jó elmerengni rajta, hogy mi is történt Tokióban, de nincsenek különösebben álmaim az olimpiával.
Vagy néhányszor visszanézte esetleg?
Egyszer visszanéztem az egész versenyt. Egyrésztről én magam is kíváncsi voltam, hogy kívülről milyen is volt, mert van, hogy az ember belülről kicsit másképp éli meg, mint ami kívülről látszik a történéseken. Illetve hát ugye két nagyon jó barátom volt a szakkommentátor, úgyhogy kíváncsi voltam rájuk is, hogy ők hogyan dolgoztak.
Meg volt velük elégedve?
Egyértelműen. Úgy gondolom, hogy van még jövőjük ebben a szakmában.
Mire jutott egyébként, amikor visszanézte, hogy ez olyan volt, amilyennek lennie kellett, tehát ez egy tökéletes pálya volt?
Nem is biztos, hogy tökéletes volt, de úgy gondolom, hogy egy 99-98%-ban mindent úgy csináltam, ahogy azt kellett, úgyhogy nem különösebben maradt ebben az egész versenyben. Én szerintem tényleg a lehető legtöbbet sikerült kihozni, így visszanézve is teljes mértékig elégedett vagyok az aznapi teljesítményemmel.
Ez az ezüst volt akkor a maximum.
Én úgy gondolom, hogy igen, talán egy kicsit, ha nem 98, hanem 100%-ig mindent tökéletesen megoldok, akkor talán egy kicsit jobban meg lehetett volna szorongatni a Flóriánt, de akkor is úgy gondolom, hogy a végén valószínűleg ha egy hajrára jött volna ki a verseny, egy szorosabb hajrára közöttünk, akkor is valószínűleg ő lett volna az, aki elsőnek éri el a panelt.
Lehet ebből az ezüstből Párizsra arany?
Mindenképp. Én úgy gondolom, hogy nem kizárható. Mindenki verhető. Ugyanígy előfordulhat az, hogy 3 év múlva sikerül még előrelépni, de az is előfordulhat, hogy egy kicsit vissza, de nyilván azon leszünk, hogy legalább ez az eredmény megmaradjon.
Az edzője Szokolai László azt nyilatkozta egyébként néhány héttel ezelőtt, hogy kevesebb ellenfél biztos nem lesz Párizsra, inkább csak több.
Én is így gondolom, tehát nyilván lesznek olyanok még, akik esetleg a következő 3 évben visszavonulnak, de úgy gondolom, hogy egyre jobban fiatalodik a mezőny, és ebből biztos, hogy az fog következni, hogy azért a fiatalok be fognak férkőzni a felnőtt mezőnybe, remélhetőleg magyarok is, és én úgy gondolom, hogy ez a mezőny ez csak sűrűsödni fog inkább.
Rasovszky Kristóf, olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok nyílt vízúszót hallották. Ötkarikás érem megszerzése lesz a célkitűzés, hangsúlyozta az Inforádiónak a jövő évtől a magyar női cselgáncs válogatott szövetségi kapitányi tisztségét betöltő Braun Ákos. A korábbi világ és Európa bajnokot Kalapos Mihály kérdezte.
Mindig olimpiákba gondolkodik ugye a magyar sport, úgyhogy eddig a magyar női judónak egy olimpiai érme van Csernovicki Éva révén, még Londonból, 2012-ből, és hát nyilván minden ciklusban az a cél, hogy szerezzünk olimpiai érmet. Ha az utánpótlás most elég jó, vannak feltörekvő fiatalok, olimpián azért volt a csapatban 2 idősebb versenyző is, akik így a karrierjük vége felé tartanak, de fiatalokkal remélem, hogy tudjuk pótolni az ő helyüket.
Akik ma judóznak, azokból összejöhet egy ütőképes csapat, akár már Párizsra, akár 2028-ra?
Ez már Párizsba is benne lehet. Ugye most itt a legutóbb a Tokiói olimpián Kupréka révén szereztünk egy 5. helyezést a női vonal, de ott volt már az olimpián Özbas Szofi is, aki megmutatta Oroszlán Körmeit, aki még idén csak junior versenyző, tehát azt gondolom, hogy ha ezen az úton halad, akkor ő előtte is nagy jövő állhat, és azért vannak még az utánpótlásban, akik azt gondolom, hogy már Párizsra is jók lehetnek, de nyilván Los Angelesben is gondolkodunk.
Ugye Pupréka az öntanítványa, aki az olimpián ötödik volt, de egyébként nem mellesleg az Európa-bajnokságon bronzérmes. Marad az edzője?
Hát ha csak ő máshogy nem dönt, akkor...
Tehát nincs egyfajta összeférhetetlenség a szövetségi kapitányi poszt és az edzőség között?
Nem, nincsen. Hát itt igazából kicsi ez a magyar judós család, hogy úgy mondjam. Tehát valahol mindenki érintett, tehát nehéz olyat találni, aki ne lenne érintett valamilyen szinten. Most ilyen szempontból a szakvezetés csúcsára hoz a szövetség külföldről egy japán szakembert, aki felelős a szakmai munkáért, és ő nem érintett, már olyan szempontból nincsen klub érdeke.
Mi lesz a feladata, azt már tudja?
Hát a szövetségi kapitány feladata leginkább ilyen menedzselési dolgok. Most egy picit új felállás lesz ezzel, hogy érkezik egy japán szakember technikai igazgatónak, mert gyakorlatilag a szakmai irányvonalat ő fogja megszabni, és mi a szövetségi kapitányok, tehát a férfi szövetségi kapitány Ungvári Miklós és én, mint női szövetségi kapitány, mi ő alatta fogunk dolgozni, tehát az ő iránymutatását próbáljuk átvinni a válogatottba. Egy kicsit új felállás lesz, tehát meglátjuk, amikor megérkezik Murakami mester, és jó néhány dolog egyeztetésre vár vele kapcsolatban.
De ő jelöli majd ki a utazó csapatot mondjuk egy világbajnokságra, Európa-bajnokságra, és önök amolyan edzői feladatot látnak el?
A végső döntés az övé, de inkább úgy mondanám, hogy szakmai stábként fogunk együttműködni. Nyilván mi jobban ismerjük a helyi viszonyokat, de elvileg az övé a döntés.
Mi kell ahhoz egyébként, hogy a magyar női judó olimpiai érmeket nyerjen?
Hát leginkább kell sok női judós, ami lehet, hogy viccesen hangzik, de tényleg, tehát tömegbázist azt jó lenne növelni, mert azért látszik, hogy az utánpótlás legalján, tehát a diák korosztályokban azért jóval kevesebb női versenyzőnk van, női judósunk van, mint férfi, és hát ugye abból, hogy a végén az élsportban is megmaradjon valaki, és még eredményes is legyen, tehát ahhoz kéne szélesíteni a bázist, erre vannak a törekvései, meg programjai a Magyar Judo Szövetségnek, és hát jól kell bánni a tehetségeinkkel, és jól kell őket fejleszteni nyilván, de hát ez a többi sportban is így van.
Pont az az embernek az érzése, hogy mintha a férfi vonalon sokkal jobban állnánk, akár csak az utánpótlás nézve is.
Többen judoznak fiúk, mint lányok, tehát ez kétségtelen. De egyébként, ha megnézzük a nemzetközi tendenciákat, akkor ott is, tehát nyilván ez a küzdősport, ez inkább ilyen férfiasabb dolog alapvetően, de eléggé feljött egyébként a női judó, tehát nagyon sokat fejlődött, meg minőségben is nagyon sokat változott, ugye a 92-es olimpián mutatkozott be a női judó, és azóta már minden országban elég magas szinten űzik, tehát azt mondom, hogy a mezőny elég kiegyenlített, létszáma egy picit kevesebb a fiúknál, de a minőség az hasonló.
Sokat kellett önt kapacitálni, hogy elvállalja a szövetségi kapitányi posztot?
Hát alapvetően én nem szerettem volna szövetségi kapitány lenni, mert a klub munkára akartam volna fókuszálni, illetve Pukrékának a fejlődésére, aki most így jelenleg az egyetlen felnőtt válogatott lányunk a klubból, de meggyőztek végül, tehát Kovács Antalnak van ebben a legnagyobb szerepe. Ő kapacitált leginkább, tehát ő állította össze most ezt a szakmai stábot.
Bizonyára a sportolói múltja is volt, ami miatt felkérte önt szövetségi kapitánynak, mert hogy ugye azon kevesek közé tartozik, aki Magyarországon világbajnoki címmel büszkélkedhet.
Igen, de azt gondolom, hogy egy edzőnél nem ez a legfontosabb dolog, hogy milyen eredményeket ért el sportolóként, tehát ez egy egészen más szakma, más kompetencia. Igényel. Hát most már azt mondom, hogy most már edzőként is sikerült azért itt az idei évben egy Európa-bajnoki érmet összealapálnunk Rékával, illetve egy olimpiai ötödik helyet, úgyhogy igyekszem edzőként is jó lenni.
Azért vannak még emlékei a 2005-ös kairói világbajnokságról?
Hát vannak még emlékeim, de azt azért nem mondanám, hogy ezzel szoktam álmodni ilyenek, tehát az edzősködésbe fordítom azért most az energiáimat, és annak ezen a vonalon próbálom fejleszteni magam, folyamatosan tanulok napi szinten, utána olvasok dolgoknak, utána nézek, kérdezek, ez más tészta.
De ha mégis Kairóra gondol, akkor mi jut azonnal az eszébe, amikor állt a dobogó tetején és szólt a himnusz, vagy amikor a döntőben győzött?
Nyilván jó érzés döntőben győzni, meg ugye ennek következményeként a dobogó tetején állni, de most már inkább az a célom, hogy a sportolóim is elérjenek hasonló, vagy még jobb eredményeket ennél. Kovács Antal volt előttem, és én azóta nem volt felnőtt világbajnokunk, illetve hát most így, hogy női szövetségi kapitány leszek, így a női vonalon ez még vissza van, tehát magyar nő még nem volt világbajnok.
Lehet egyébként tudni, hogy ennek mi az oka? Ennyire sűrű a mezőny, a világ elment mellettünk, vagy egész egyszerűen annyira sok az ellenfél, hogy ez gyakorlatilag egyfajta csodának számít?
Hát azt mondanám, hogy igen, valahol egyfajta csodának számít. Tehát sok az ellenfél, kiegyenlítette a mezőny, mint már mondtam. Én nem gondolom azt, hogy szakmailag elment volna mellettünk a világ, mert jó szakembereink vannak Magyarországon. Nagyon-nagyon sokat kell dolgozni ezért. Tehát egy judóba nagyon meg kell becsülnünk ezeket az eredményeket. Tényleg a világ 190 országában judóznak. Tehát a Nemzetközi Judó Szövetség nagyon jó munkát végzett olyan szempontból, hogy világszinten elterjesztette a judót, illetve a versenyrendszert is kiterjesztette, úgyhogy mind az öt kontinensen vannak már ilyen nagyszabású Grand Prix, Grand Slam versenyek. Ebből adódik az, hogy nagyon erős is a mezőny, tehát nagyon nehéz odaérni. Nem lehet már azt sem mondani, hogy megnézem a sorsolást, túl kezdek egy afrikaival, hát akkor az tuti győzelem, nézzük meg, hogy ki a következő, tehát abszolút már nincsenek ilyenek judóba.
Ha mondjuk 5 év múlva beszélgetünk, akkor milyen esetben fogja azt mondani, hogy jó munkát végzett? Mikor lesz elégedett a munkájával?
Hát, mint szövetségi kapitány azt mondom, hogy ha sikerül a női judónak egy érmet nyerni az olimpián, akkor én azzal már elégedett lennék.
A saját egykori sportolói pályafutására áttérve nincs önben hiányérzet, hogy olimpiai érem nem jött össze?
Hát nem csak, hogy olimpiai érem nem jött össze, nem is sikerült kijutnom olimpiára, tehát lemaradtam nagyon kicsivel 2-ről is, de valószínűleg akkor ennek így kellett lennie, így volt megírva, én mást kaptam. Én kaptam világbajnoki, meg Európa bajnoki címet.
Ez a fajta hiányérzet örökké megmarad, vagy mondjuk egy nagyon sikeres szövetségi kapitányi időszak esetleg ezt tudja majd felettetni?
Mint mondtam, nem érzem én ezt hiányérzetnek, tehát nem bánt ez a dolog. Nyilván akkoriban bántott, mikor versenyző voltam, és ezért küzdöttem, de már rég nem. De más a kettő.
Úgy sem bántja, hogy tudjuk, hogy Magyarország olimpiai centrikus ország, és gyakorlatilag mindent ötkarikás szemüvegen átnézünk?
Hát én ezt elfogadtam, hogyha megváltoztatni nem tudom. Akkor elfogadtam, és igyekszem azon, hogy edzőként érjek el valamit. Most már elmondhatom, hogy edzőként először voltam olimpián Tokióban, és eljutottunk odáig, hogy egy érmes mérkőzésen is szőnyegre lépett a tanítványom, úgyhogy én ezt már elég nagy előrelépésnek gondolom, de remélem, hogy lesz még ennél fényesebb.
Braun Ákost, a magyar női judó válogatott leendő szövetségi kapitányát hallották. A tokiói-nál szigorúbb intézkedéseket tartalmaz a 2022-es pekingi téli olimpiára vonatkozó koronavírus szabályzat. Számolt be az Inforádiónak az esemény szervezőbizottságának magyar tagja Vajda László. A riporter Kalapos Mihály.
Mennyire vészjósló az a hír, hogy elhalasztották a vasárnapra tervezett Peking maratont?
Nagyon sok minden változik, szinte pillanatonként. Ezzel együtt a tesztversenyeink például lementek, illetve lemennek terv szerint. A Peking maraton elhalasztása körül én úgy tudom, voltak viták, nem volt egyértelmű, hogy el kell halasztani, de általában ez egy olyan sok embert mozgató, nagyobb lélegzetű esemény, ahol ez a távolságtartás gyakorlatilag lehetetlenné válik. Én semmiképpen sem tartom vészjósónak az olimpia szempontjából. Itt Kínában nincsen jelentős növekedés. Fölbukkan egy-egy eset itt-ott, és akkor nagyon szigorúan és azonnal izolálják a területet és kezelik a helyzetet, és a napokban kiadott, ha tetszik, kézikönyve annak, hogy hogyan kell majd a sportolóknak és az egyéb résztvevőknek a COVID közepette a versenyeken részt venniük. Ezek a szabályrendszerek nem meglepőek, és mi készen állunk.
Az igaz egyébként, hogy a tokiói-nál szigorúbb intézkedéseket tartalmaz a 2022-es pekingi téli olimpiára vonatkozó koronavírus szabályzat?
Valamennyivel szigorúbb, így van, igaz. Például ugye az egész vakcina helyzet más most, mint ami volt Tokió előtt egy jó néhány hónappal ezelőtt. Nálunk a vakcinával kapcsolatban két nagyon világos dolog van. Amennyiben valaki megfelelő időben be lett oltva, az gyakorlatilag karantén nélkül érkezhet be Kínába, aki nem, annak egyértelműen is minden kétséget kizár a 21 nap karanténba kell vonulnia. Ami a mozgást illeti, például a tömegközlekedés is azért igénybe lehetett venni Tokióban, és egyéb érintkezési pontok voltak a japán lakossággal, nálunk ez nem lesz, tehát teljesen hermetikusan lezár valamennyi, ha tetszik, olimpiai terület, és csak ezeken belül, és csak meghatározott, és ha tetszik, jóváhagyott közlekedési szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Például a tömegközlekedés kizárt. Reálisnak érzem, és kivitelezhetőnek érzem. Még egy dolog van, ami Tokióban ugyan volt, de az implementáció nem volt igazán szigorú. Ez az a lekövető okostelefonra letölthető applikáció, amely bonyolultnak tűnt, és nagyon sokan nem is töltötték le végül. Tokióban nálunk ez egy továbbfejlesztett változatú applikáció lesz, és ennek a letöltése kötelező lesz, enélkül gyakorlatilag nem lehet majd megmozdulni.
Az viszont alap, ugye, hogy kötelező lesz a maszkviselés, és lesz napi tesztelés is.
Így van. A maszkviselés az egyértelmű. Egyébként Kínában már nem kötelező a maszk mindenhol. Mégis azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag mindenki maszkot visel, én is. Napi tesztelés lesz valóban, és megtartjuk azt a Tokióra bevezetett rendszert, hogy egy hivatalos szemét kell kijelölnie valamennyi ide érkező csoportnak, tehát az a sportdelegációknak és egyéb csoportoknak, akik tartják a kapcsolatot a Covid-dal kapcsolatban a kínai hatóságokkal, illetve velünk, és nekik külön feladataik vannak. Tehát ez is egy kicsit szorosabbá teszi a kontrollt, mint amilyen volt Tokióban.
Arról már beszélt, hogy a járványügyi adatok milyenek Kínában, de milyen az átoltottság? A lakosságnak hány százalékát sikerült eddig beoltani?
Az én általam ismert adatok szerint 1 milliárd körül van a beoltottság. 1,4 milliárd lakosa van Kínának, tehát ki lehet számolni nagyjából a százalékot, de a nagyvárosok és Peking tulajdonképpen 100%-osan átoltott. Elvi egyetértés van abban, hogy Kínában lakó nézők jöhetnek, de az ő mikéntjük még mindig nincs 100%-osan kidolgozott. Tehát milyen helyszíni kapacitások tölthetők föl, a beltéri és a kültéri helyszínek között lesz-e különbség, illetve az ő beléptetésük milyen kondíciók mellett történik majd.
Bajda Lászlót, a pekingi téli olimpia szervezőbizottságának magyar tagját hallották. Öt karika. Nemrég az Európai Sportlövő Szövetség alelnökének választották Nagy Györgyöt, a Magyar Sportlövők Szövetsége elnökét. Az is eldőlt, hogy Győrött rendezhetik a 2024-es 10 méteres Európa-bajnokságot. Nagy Györgyöt először az alelnöki feladatokról kérdeztük.
Ami nagyon-nagyon fontos számunkra a Magyar Szövetség számára, hogy ott legyünk az elnökségben. Eddig is ugye elnökségi tag voltam. Most az, hogy alelnök lettem, ez azt jelenti, hogy célzottan plusz feladatokat is fogok kapni a szövetségben. Két olyan terület lesz, amivel kiemelten fogok foglalkozni. Az ifi, illetve a junior sportlövőknek a versenyeztetésével egyrészt. Másrészt pedig a sportlövészettel kapcsolatos iparágakkal, tehát azokkal a gyártókkal, akik meghatározó szerepet kapnak a sportlövészetben. Én azt hiszem, hogy mind a két dolog hasznos lehet számunkra. Amire külön büszke vagyok, és amivel nagyon-nagyon nagy örömmel foglalkozom, az természetesen a fiatal lövőknek a versenyeztetése, mint hogy tesszük ezt Magyarországon is, hiszen mondhatjuk, hogy elég fiatal versenyzői gárdánk van, és nagyon tehetséges versenyzői gárdánk van Magyarországon.
Az eseményekre összpontosítanak, vagy arra is akár, hogy a legtehetségesebb európai sportolók menedzselése is minél inkább rendben legyen?
A szövetségen keresztül mi elsősorban a versenyeztetésre tudunk úgymond koncentrálni, hiszen a versenyeztetéssel tudunk olyan lehetőséget teremteni a fiatal versenyzők számára, amit elsősorban persze az eredményeikkel tudnak elérni, hogy utána például éppen az ipar, és itt egy kicsit össze is kapcsolódik ez a két dolog, felfigyelhet rájuk, és kiemelt támogatásban tudja őket részesíteni, ami segíthet nekik abban, hogy fiatalként is gyakorlatilag ugyanolyan jó minőségű puskával szerekkel tudjanak versenyezni, mint azt a felnőtt társaik tehetik.
Az is eldőlt, hogy 2024-ben Magyarország adhat majd otthont az olimpiai kontinentális kvalifikációs Európa-bajnokságnak a 10 méteres versenyszámokban. Mekkora előkészületekre lesz szükség, illetve ennek az EB-nek néhány hónappal a párizsi játékok előtt milyen szerepe lesz?
Meghatározó szerepe lesz mindenképpen. Láthattuk azt már a 2016-os Európa-bajnokság esetében is, ahol az utolsó kvótákat kiosztották Rio előtt. Gyakorlatilag házigazdaként 3 olimpiai kvótát tudtunk még szerezni a meglevő 5 kvóta mellé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen előny lehet a magyar versenyzőknek. Célunk volt az, hogy éppen a kvótaszerző Európa-bajnokságot tudjuk megszerezni, hiszen mindent megteszünk azért, hogy minél nagyobb létszámmal lehessünk ott az olimpiai versenyeken. Ami külön öröm számomra, hogy a fiatal versenyzőink azok, akik elsősorban általában élnek ezekkel a lehetőségekkel, és ők tudnak itt extra lehetőséget kapni, hiszen ők nem jutnak még el annyi világkupára és annyi nemzetközi versenyre, mint esetleg a felnőtt társaik.
A győri helyszín az biztosnak tekinthető?
Igen, egyeztettünk a polgármester úrral, és nagyon nagy örömmel fogadja ezt az Európa-bajnokságot. Mondhatjuk, hogy Győr és a Magyar Sportlövők Szövetsége között tradicionálisan nagyon-nagyon jó az együttműködés, hiszen 2016-ban és 2018-ban is ott tartottuk az Európa-bajnokságot. Fantasztikus házigazda Győr, nagyon-nagyon szeretik a külföldi versenyzők, és nem véletlen, hogy nyerni tudunk egy ilyen pályázaton, mert hiszen az összes nemzetközi szereplő szívesen tér ide vissza Győr.
A szövetség egyébként ebben az évben 150 éves, nemrég rendeztek is egy jubileumi ünnepséget, de hogyan látják a jövőt, a következő időszakot?
Nem mernék most nagyon hosszú évtizedekre tervezni. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a sportlövészet továbbra is a kiemelt sportágak között maradhasson, mert azt gondoljuk, hogy ez záloga annak, hogy jól szerepelhessünk. Egy igen költséges sportágról van szó. Tisztában vagyunk azzal, hogy teljes mértékben szponzori pénzekből ez nem támogatható és nem fedezhető az összes költségünk. Úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk és örülünk annak, hogy részesei lehetünk az állami támogatásnak. És abban bízom, hogyha ez így maradhat, akkor hosszú évtizedeken keresztül a magyar versenyzők tudják bizonyítani, hogy tehetségesek és képesek arra, hogy Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, olimpiákon érmet-érmeket nyerjenek. Eddig 17 érmet nyert a magyar sportlövészet olimpiákon. Én nagyon bízom abban, hogy ez a szám gyarapodni tud nem sokára, akár már Párizsban 2024-ben.
Béni István most sem volt távol az éremszerzéstől Tokióban, végül az 5. helyet szerezte meg, azután, hogy egyébként előtte Európa-bajnoki címet nyert, és nem akármilyen kálvárián van túl. Összességében is azért elmondhatjuk azt, hogy a fiatal versenyzők egyre inkább jó teljesítményt tudnak nyújtani ebben a sportágban is, a magyar elitben. De a következő szűk 3 év mi mindenre lehet elegendő, hogy legyenek felzárkózók Péni Istvánhoz?
2021-ben az olimpián Péni István volt a legidősebb versenyzőnk a maga 24 évével, úgyhogy ez is mutatja, hogy a fiatalok mennyire tehetségesek nálunk, és mennyire fontos, hogyha odafigyelünk rájuk, akkor képesek a felnőttek között is bizonyítani. Ugye közben éppen most értek haza 2 hete Perúból a junior világbajnokságról a versenyzőink, ahol 3 aranyérmet és egy ezüstérmet is nyertek, úgyhogy én azt gondolom, hogy már a 10 évesek között is nagyon sokan vannak, akik tehetségesek, és akik, hogyha megkapják a lehetőséget, a megfelelő támogatást és a megfelelő edzői segítséget, akkor képesek arra, hogy Péni Istvánt utolérve vagy akár lehagyva is a saját versenyszámukban valami csodálatos eredményt érjenek el.
A szövetség vezetőjeként egyébként van-e teendője abban, hogy Péni István azért a tavasszal történteket meg tudja emészteni, fel tudja dolgozni, mert ahogy arról a napokban beszélt, lehet, hogy az évekbe telik neki.
Minden elismerésem Péni Istvánnél, mert az, ami nő keresztül ment, azt én szerintem még az én fejemmel, az én koromban is nagyon-nagyon nehéz lett volna feldolgozni. Ugye az első pillanatban az az érzés, hogy lehet, hogy nem leszek ott az olimpián, utána pedig szembesülni azzal, hogy egy saját versenyzőtársa mit tett vele. Én kalapot emelek Péni István előtt az 5. helyezéséért, meg ugye előtte még az Európa-bajnoki címér is, hiszen az maga volt szerintem a csoda, mert talán 1-2 ember van, aki olyan kemény idegzetű, hogy képes egy ilyet mindenféle rezzenés nélkül feldolgozni és átélni. Péni Istvánnak büszkének kell lennie az 5. helyére az olimpián, és én nagyon-nagyon bízom abban, illetve reménykedem abban, hogy lesz még lehetősége bizonyítani, hogy ő még ennél többre is képes.
Egyébként bár még nem ért véget az év, de azt azért elmondhatjuk, hogy voltak nagyon nehéz pillanatok, gondolhatunk akár az olimpiai bajnok Igali Diana halálára, akár az előbb említett botrányra.
Egy nagyon-nagyon nehéz időszakot éltünk át, említette Igali Diana halálát. Természetesen ez borzalmasan negatívan érintett mindannyiunkat, de még a mai napig, hogyha rágondolok, akkor egy nagyon értékes, nagyon kedves, nagyon boldog embert veszítettünk el, tehát ezt a mai napig nagyon nehéz feldolgozni. Itt volt közben ez a botrány, hívjuk botránynak, ezt kezelni kellett a szövetségben, ennek az utózöngéit ugye mai napig kezelni kell, közben Sidi Péter több kitalált üggyel perli a szövetséget, és ezt mindenhol hangoztatja, hogy de hát ő perben áll a szövetséggel. Szerencsére úgy néz ki, hogy az elsőt azt most éppen megnyerte a szövetség. Tehát sok olyan dologgal kell foglalkozni, amivel nem szívesen foglalkozik az ember, de kénytelenek vagyunk, mert természetesen nem fogjuk hagyni, hogy a Magyar Sportlők Szövetségének a nimbuszát valaki lerombolja. Mind a mellett, hogy az én szememben az a tett, amit ő végzett, az elfogadhatatlan, hiszen nem cselekedhetünk ilyet semmilyen esetben. Ez most egy ilyen szempontból nagyon nehéz és nagyon rossz év volt. Ezt az időszakot is át tudtuk vészelni, és le tudtuk kezelni ezeket a problémákat. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a problémák ellenére Péni István végül kijuthatott az olimpiára, és nem a vétkes ment ki az olimpiára, hanem az áldozat juthatott ki. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a magunk módján nagyon jól kezeltük ezt a helyzetet, és igyekszünk a jövőben is, hogyha bármilyen nehéznek tűnő, megoldhatatlannak tűnő helyzet van, azt is megoldani. Novemberben lesznek választások, úgyhogy mind az elnökséget, mind az elnöki pozícióra, ugye már most a jelölőbizottság dolgozik, november 1-jéig lehet jelölni, és november közepén lesz a tisztújítás a Magyar Sportlövők Szövetségében.
Maradnának?
Jelöltek rá, és el fogom fogadni a jelölést, igen.
Tud egyébként arról, hogy lesz-e kihívója?
Nem tudok, de erről nekem nem kell feltétlenül tudnom. Ha lesz kihívom, akkor természetesen állok elébe a versenynek.
Nagy Györgyöt, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnökét, az Európai Szövetség alelnökét hallották. Ezzel véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken, nem sokkal este 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.